Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket. János evangéliumából van a mai igénk, a 12. fejezet 44. versétől kezdve. Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Jézus pedig hangos szóval ezt mondta. Aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. Aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, azaz ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Vannak sajátosan magyar ételek, és itt most nem a magyaros ételekről beszélek, az másik kategória, hanem tipikusan magyar ételek. Ezeknek a tipikusan magyar ételeknek a nagy része, vagy hát egy jó része, én így olvastam, aztán mindenki otthon leellenőrizheti, hogy jót olvastam-e vagy nem, de hogy egy jó része ezeknek a tipikusan magyar ételeknek, ezeknek az 50-es, 60-as években találták ki, vagy akkor terjedt el, amikor hiánygazdaság volt, és nem volt elegendő mindenfajta alapanyagokból, ezért bizonyos dolgokat ettek túlnyomó többségében az emberek, bár most úgy tűnik, hogy most is kezdünk belemenni egy hiánygazdaságba, szóval, de mindegy, itt most arról van szó. Például ilyen étel a grízes tészta, vagy a rántott párizsi, amiről amúgy nem hiszem, hogy menzán kívül még valahol lehet vele találkozni, de ilyen például a sajtos tejfölös tészta is. Az is egy ilyen étel. Ki az, aki szereti a sajtos tejfölös tésztát? Hú, a leglelkesebbek a gyerekek, ebben biztos voltam benne. Nem tudom különben, hogy a gyerekeknél le lehet tenni a kezet. Nem tudom, hogy a gyerekeknél mi ez a tésztamánia. Különben én is visszaemlékszem gyerekkoromban tésztát tésztával, de nem is értem. Ma már visszagondolva nem is értem a dolgot. Minden esetre a sajtos tejfölös tészta is egy ilyen étel. A sajtos, nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy a sajtos tejfölös tésztához mi kell, hát nyilván sajt, tejföl meg tészta, nyilván, mivel ebből áll maga az étel. Amennyiben az egyik hozzávalót elvesszük belőle, onnantól kezdve az már nem sajtos tejfölös tészta. Lehet, hogy értelmezhető ételt kapunk úgy is, de az már nem az, ne nevezzük úgy. Akkor már nem tudjuk tulajdonképpen, hogy mi az, mert nem az van előttünk. Nem elválaszthatók egymástól, egy csomagban vannak, az csak így működik együtt. Tészta, sajt, tejföl. A társadalom és a kultúra időről időre felfedezi Jézust. Ma is van egy reneszánsz annak, hogy kereszténységről beszélünk, ennek menti Jézusról beszélünk, hogy ez mennyire őszinte vagy nem, az megint más kérdés, hogy mennyire igaz vagy nem, az megint más kérdés. És talán itt az egyházban mi elsőnek örülhetnénk annak, hogy megint Jézusról van szó, csak általában van egy nagy probléma. Ez a probléma pedig az, hogyha Jézusról beszélnek az egyházon kívül, akkor legtöbbször Jézust mindig csak önmagában nézik. Önmagában. Kiragadva a kontextusából, abból a korból, amiben ő itt volt, de ami a legfontosabb és egyben a legrosszabb, amit nem szoktak figyelembe venni, az pedig Jézusnak az istensége. És ilyeneket szoktak mondani, hogy Jézus nagy ember volt, Jézus nagy tanító volt, Jézus kultúra teremtő volt, Jézus forradalmár volt, Jézus aktivista volt, és talán ez mindig az valahol. Én nem akarom ezt elvitatni, mindegyikre meg lehet magyarázni, hogy miért igaz, meg még ennél sokkal több mindent is, de mégis csupán egy szelete annak, aki Jézus volt valójában. Mert ahhoz, hogy Jézus teljes mértékben megérthessük, teljes mértékben átérezhessük és beleélhessük magunkat az ő életébe, sőt, kapcsolódni tudjunk hozzá, ahhoz ez kevés, amit eddig felsoroltam. Ahhoz még egy valami kell, és ez pedig Jézusnak az istensége. Mert hogyha ezt elvesszük Jézusnak a szeméből, akkor ott borul az egész. Jézus nem lehet elválasztani az ő istenségétől, nem érthető egyszerűen. Nem lehet Jézus kirángatni a Szent Háromságból, és csak önmagában nézni. Ilyen nincs. Beszélhetünk így róla, csak akkor az már nem az a Jézus, akiről a Biblia bizonyságot tesz, nem az a Jézus, akiben mi az egyházban reménység szerint hiszünk. És nagyon távol álljon tőlem az, hogy én a Szent Háromságot a sajtos tejfölös tésztához hasonlítsam, de az analógia él. Ha szétválasztjuk, nem működik. Csak együtt, egy csomagban, nem elválaszthatóak. És Jézus pontosan erről beszél a mai igében. Mégpedig az atyával való kapcsolatáról beszél. Azt mondja, aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, az maga az atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az atya mondta nekem, mondja Jézus. Aki Jézussal akar foglalkozni, és róla érvényes állításokat tenni, ott egyszerűen nem maradhat el, hogy ő az atyával egy Isten. És a Szentlélekkel is, de ez most nem témánk, de hogy ettől függetlenül ő az atyával egy Isten. Enélkül őt nem lehet megérteni. Egy akarat, egy beszéd, ők egyek. Aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem, mondja Jézus. Lehet Jézusról és a kereszténységről mindenféle dolgokat mondani, de ha nincs benne a természet feletti, ha nincs benne egy fizikai valóságon túlmutató, vagy ha úgy tetszik, nincs benne a transzcendens, nincs benne isteni hozadék, akkor veszett fejszenyele az egész. Akkor nem értjük a lényeget. Nem véletlen mondja azt Jézus, hogy én pedig tudom, hogy ő azt mondja, amit az atya mond, és ezt mondja erről, én pedig tudom, hogy az ő parancsolata, már mint az atya parancsolata, örök élet. Jézus, minden, amit Jézus mond, minden, amit Jézus tesz, az mind az örök életre mutat. Nem véletlen, hogy János apostol is ezt így fogalmazza meg az evangélium végén, ezek pedig azért irattak meg, mondja az egész evangéliumról, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Jézus mindent azért mondott, és az apostol mindent azért jegyzett le, hogy az örök életre mutasson rá. Tudnélik, Jézus nem kultúrát teremtett. Nem erkölcsi viselkedési kódexet adott a számunkra, nem azt mondta meg, hogy hogyan leszünk mi jó emberek, és még csak nem is egy társadalmi struktúrát fektetett le. Ezek, amiket itt az előbb felsoroltam, ezek csupán a jól-rosszul alkalmazott melléktermékei, vagy mellékhatásai, mindannak, amit Jézus tett és mondott, mert az ő elsődleges üzenete nem más, mint az, hogy az Isten szeret bennünket. Az, hogy az Istenhez el lehet jutni. Vele kapcsolatba lehet kerülni. És a terheket le lehet tenni. Hogy az Isten azért jön, hogy mi a terheket letehessük. És hogy az élet több, mint biológia. Sokkal több. És bizony ezt nehéz elfogadni. Az egyházon kívül főleg. Az egyházban sem egyszerű, de azon kívül főleg. Nehéz elfogadni. Mert ebben az esetben, ha Jézust mint Istent tekintjük, akkor nem ő lép be a mi keretünkbe, hanem nekünk kell az övébe. Nem arról van szó, mert az úgy egyszerű lenne, hogyha azt mondjuk, hogy jól van Jézus, szép dolgokat mondtál, ettől eddig tartasz, ha ebbe beleférsz, ami feltételrendszert én támasztok, ha ebbe beleférsz, akkor jó van, akkor rendben van, akkor tudunk tárgyalni egymással, de ha ezen túl valami, akkor nem. Nem erről van szó. Nekünk kell belépni az ő keretrendszerébe, vagy az ő rendszerébe. És bizony ehhez bátorság kell. Nagy bátorság. És a felfedezésnek a vágya is kell hozzá. Hogy na vajon mi lesz? És alázat is kell hozzá. Mert itt én vagyok az, akinek szüksége van Jézusra. Nagyon érdekesen előjön ez különben Jézusnak a csodatételeiben is. Ugye a csoda egy olyan dolog, ami nem fér bele az embernek a keretrendszerébe, valami olyan, amit nem tudunk megmagyarázni, ami nem olyan, mint amit megszoktuk, vagy a természet törvényei fölött van. És nagyon érdekes, hogy Jézus, amikor itt nem sokkal a mai igény előtt bevonul Jeruzsálembe, és utána egy csomó csodát tesz. És az emberek nem hisznek benne. Képzeljük el, csodákat látnak, 1, 2, 3, stb. Jönnek a csodás dolgok, és nem hisznek benne az emberek. Többenet. Miért? Mert nem a mi keretrendszerünkben van, hanem azon túl. Talán nem olyan régen említettük itt Isten tiszteletem, hogyha jól emlékszem, hogy a csoda nem teremt hitet. A csoda nem teremt hitet, csak a meglévő hitet tudja megerősíteni. Ez itt is gyönyörűen kijön. Mert hitet teremteni, az csak a Szent Háromság tud az életünkben. Akinek az adománya, hit adománya által tudjuk érteni, sőt, sokszor észrevenni a csodákat a mindennapokban. Tehát mi a feladat? A feladat az, hogy Jézusra tekintsünk, de ne önmagában, hanem mindig rendszerben, az ő istenségében, a Szent Háromság második személyeként, mert enélkül soha nem fogjuk megérteni őt. Bízzuk rá magunkat az ő erejére, és ne csak magunkat, mert az még egy dolog, de szeretteinket is. Magunkat, szeretteinket Jézusnak a kezére tudjuk bízni. És ott jó helyen vannak, higgyük el. A mi életünk is, meg az övéké is. Jó helyen leszünk mindannyian, mert ő örök életre vívő világosságot akar jelenteni mindannyiunk életében. Így legyen, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy elküldted a te szent fiadat világosságul a világba. Világítsa meg a mi életünket is, világítsa be a mi életünket is, megtisztítva, felkészítve, és elvezetve bennünket az örök életbe. Amen.